az illető, és legnagyobb bosszúságára felfedezi, hogy az nem más, mint a feleség. Végig rohan a parton be a pixi barlangba. Kriszti meg azonnal előveszi a kalapot a rejtek helyéről, a hátsó karimájához már oda is volt tűzve egy hamis vörös hajfürt, aztán elterpeszkedve lefekszik úgy, hogy az arcát és a nyakát elfedi a kalap és a hajfürt. Az időzítés tökéletes. Pár perc múlva az a csónak, amelyben Emily Brewster és Patrick ülnek, megkerüli a kiszögellést. Emlékezzenek csak! Patrick az, aki lehajol és megvizsgálja a holttestet. Patrick az, aki megdöbben, elkábul, letörik, annyira hat rá szív szerelmének halála. A tanúját nagyon gondosan választotta ki. Miss Brewster szédülős, biztos, hogy meg sem kísérli, hogy felmenjen a létrán. Az öblött csónakon fogja elhagyni. Patrick természetesen vállalja, hogy a tetem mellett marad, hát ha a gyilkos még a közelben lappang. Miss Brewster elevez, hogy a rendőrséget értesítse. Mihelyt a csónak eltűnt, Kristin felugrik, darabokra vágja a kalapot azzal az ollóval, amit Patrick nagyon gondosan szintén magával hozott, beletömi a fürdőruhájába, és még az előbbinél is gyorsabban felkúszik a létrán, felölti strand pizsamáját, és visszarohan a szállodába. Még éppen annyi ideje van, hogy gyorsan megfürödjék, és lemossa magáról a barna napolajat, aztán teniszdresszébe bújik. Még valamit tesz. A zöld kartonkalap darabjait és a hajfürtöt elégeti Linda kandallójában, az egészhez még hozzátesz egy naptárból kitépet lapot is, hadd higgyék, hogy a karton és a naptár egyazon eredetű. Szóval nem kalapot, hanem naptárt égettek. Gyanúja egyébként igaznak bizonyult, Linda valóban foglalkozik mágiával, kísérleteinek tanulja a viaszmassa és a gombostű. Aztán végre le a teniszpályára, ahová utolsónak érkezik, anélkül azonban, hogy akár a zavarnak, akár a sietségnek bármi nyomát mutatná. Eközben Patrick a barlanghoz ment. Arlena semmit sem látott, még kevesebbet hallott. Egy csónak, hangok, a legokosabb, ha ott marad a rejtek helyén. De most Patrick hívó hangja szólítja. Elmúlt a veszély, édesem! És erre Arlena kijön, ebben a percben a férfi keze a nyaka köré kulcsolódik, és a szegény, szép, ostoba Arlena Marshallnak vége. Poirot hangja elhalt. Egy percig csend volt, aztán Rosamund Dunley egy kissé megborzongva azt mondta. Hát igen, ezt elég szemléletesen mesélte el. Azt azonban nem hallottuk, hogy maga hogyan jutott az igazság nyomára. Egyszer már mondtam maguknak, mondta Hercule Poirot, hogy nekem nagyon egyszerű az eszem járása. Mindig, kezdettől fogva arra gondoltam, hogy a legvalószínűbb ember gyilkolta meg Arlena Marshallt, és a legvalószínűbb ember Patrick Redfern volt. Ő volt annak a férfinak a par excellence típusa, aki az Arlena féle nőket kizsákmányolja, annak is, aki gyilkol. Az ilyen ember fosztja meg a nőt minden megtakarított pénzecskéjétől, és nyisszálja el a torkát is ráadásul. Ugyan kivel készült Arlena találkozni azon a bizonyos reggelen? Arca, mosolya, viselkedése, hozzám intézett szavai mind csak egy valakiről tanúskodtak, hogy aki várja, az Patrick Redfern. És így a dolgok természetében rejlett az, hogy Patrick Redfern kellett a gyilkosa legyen. Csak hamar azonban, mint mondtam, valami lehetetlenséggel kerültem szembe. Patrick Redfern nem ölhette meg Arlénát, mert hiszen előbb a parton volt, majd mindaddig Miss Brewster társaságában, amíg a holttestet ténylegesen fel nem fedezték. Így aztán másfajta megoldásokat kellett keresnem, és ilyen akadt is bőven. Arlénát megölhette volna a férje, Miss Darnay hallgatólagos beleegyezésével. Mindketten hazudtak, mégpedig olyas valamivel kapcsolatban, ami alkalmas volt arra, hogy gyanút keltsen. Megölhették Arlénát azért is, mert valamiképpen rábukkant a kábítószercsempészek titkára. Megölhette volna, mint mondtam, egy vallásos fanatikus, és végül megölhette volna a mostoha lánya. Ezt az utóbbit tekintettem egy időben a helyes megoldásnak. Amikor először hallgatták ki Lindát, a maga viselete nagyon gyanús volt. Egy másik beszélgetés, amelyet én folytattam vele később, arról győzött meg, hogy Linda bűnösnek tekinti önmagát. Valóban azt képzelte, hogy ő gyilkolta meg Arlénát? Rosamund hangja hitetlenkedő volt. Igen, bólintott Hercule Poirot. Gondoljon arra, hogy tulajdonképpen még gyerek. Elolvasta a boszorkányságról szóló könyvet, és félig meddig hitt is benne. gyűlölte Arlénát. Feltett szándéka szerint és előzetes megfontolás után elkészíti a viaszbabát, elmondja felette a varázslatot, átdöfi a szívét, aztán megolvasztja, és Arléna még azon a napon meghal. Lindánál idősebb és bölcsebb emberek is buzgón hittek már a mágiában. Az csak magától értetődő, hogy azt hitte, minden igaz volt, amit olvasott, és hogy a mostoha anyját megölte a mágia segítségével. Ó, a szegény szerencsétlen gyermek! Kiáltotta Rosemond. Én meg azt gondoltam, azt képzeltem, valami egészen mást, azt, hogy olyas valamit tud, ami... Rosemond elakadt. Tudom, hogy ön mit gondolt, mondta Poirot. Ám a helyzet az, hogy az ön viselkedése csak még jobban megijesztette Lindát. Azt hitte, nem csak, hogy ő okozta Arléna halálát, hanem a tetejében ön tudja is ezt. Christine Redfern is erős hatást gyakorolt rá. Ő plántálta a fejébe az altatószer gondolatát, és ezzel megmutatta az utat, hogyan vezekelhetne vétkéért gyorsan és fájdalommentesen. Nyilvánvaló, hogy mihelyt Marshall kapitány alibije megtámadhatatlannak bizonyult, életbevágóan fontos lett Redfernék számára, hogy új gyanúsítottat találjanak. Sem Christine, sem a férje nem tudott a kábítószer csempészésről. Lindát szemelték ki bűnbaknak. Ördögök! Kiáltott fel Rosemond. Poirot bólintott. Bizony, igaza van. Christine hidegvérű, kegyetlen nőszemély. Én a magam részéről viszont igen nehéz helyzetben voltam. Vajon Linda csak a boszorkánykodás gyerekes bűnében volt vétkes, vagy gyűlölete ennél messzebbre ragadta? Odáig, hogy végrehajtsa a gyilkosságot. Megpróbáltam rávenni a lányt, hogy valljon nekem, de hiába. Ez időtájt súlyos bizonytalanság töltött el. A rendőrfőnök hajlott arra, hogy elfogadja magyarázatként a kábítószer csempészést. Végtére én is elfogadhattam volna. Újra meg újra nagyon gondosan áttanulmányoztam az eseményeket. Már egy egész kirakós rejtvény darabjainak a gyűjteménye volt a birtokomban tényekből, elszigetelt eseményekből. Az egésznek össze kellett állnia valami teljes és értelmes ábrát mutató képpé. Itt volt a parton talált olló, az ablakon kidobott üveg, egy fürdő, amelyet senki sem vállalt. Persze mindezek önmagukban véve eléggé ártalmatlan dolgok, de jelentőssé váltak azáltal, hogy nem akadt gazdájuk. Ez azt mutatta, hogy volt valami jelentőségük. Amellett sehogy se illeszkedtek bele a Marshall kapitány vagy a Linda bűnösségét igazoló elméletekbe, de abba sem, hogy a történtekért a kábítószeres banda felelős. És mégis mindegyiknek kellett valami magyarázatának lennie. Visszatértem az első megoldáshoz, hogy Patrick Redfern volt a tettes. Vajon volt-e ennek a feltevésnek alapja? Igen. Mégpedig az, hogy Arléna folyószámlája igen nagy hiányt mutatott. Ki kapta ezt a pénzt? Minden bizonnyal Patrick Redfern. Arléna az a fajta nő volt, akit könnyen becsap egy csinos fiatalember, ám nem az a típus, akit zsarolni lehet. Nagyon könnyen kiismerhető volt, nem alkalmas arra, hogy egy titkot megőrizzen. A zsarolási história soha nem is győzött meg engem. És mégis, valaki kihallgatta azt a bizonyos beszélgetést. Igen ám, de ki volt az a valaki? Patrick Redfern felesége. Ő tálalta a mesét. Nem volt más bizonyítékunk, hogy elhangzott, mint Christine szavai. És miért találta ki? Mint a villám úgy hasított belém az ok felismerése, hogy magyarázatot kapjunk Arléna pénzének eltűnésére. Patrick és Christine Redfern. A kettő tehát együtt dolgozott. Csak hogy Christine-nek nem volt annyi fizikai ereje, hogy Arlénát megfojtsa, tehát a tettes csak Patrick lehetett. De ez viszont lehetetlen. Hiszen minden lépéséről tudtunk egészen addig, amíg a holttestet meg nem találták. Holttest. Test. Ez a szó valami emléket mozgatott meg bennem. Testek feküsznek a parton, és mindegyik egyforma. Patrick Redfern és Emily Brewster odaért az öbölbe, és észrevettek egy heverő testet. Egy testet. És miért lett volna ez a test Arlénáé, ha lehetett volna bárkié? Az arcát elfette a nagy kínai kalap. De holttest csak egy volt, Arlénáé. Ezek szerint ez a test élő volt, de olyas valakinek a teste, aki csak játszotta a holtat. Lehetséges lett volna, hogy maga Arléna az, akit Patrick rávett, vegyen részt valami tréfában? Nem, Ez nem lehet, a kockázat túl nagy. Vajon ki lehetett az élőtest? Volt-e olyan nő, aki hajlandó lett volna Redfordnek segíteni? Persze, hogy volt. A felesége. De Christine-nek fehér és érzékeny a bőre. Igen ám, de napolajat bármilyen üvegből kenhetünk magunkra. Üvegből bizony. Üvegből. És ezzel a kirakós játék egy darabja már a helyén volt. No, és utána természetesen meg kell fürödni, hogy az áruló szint lemossuk, mielőtt teniszezni indulunk. Hát az olló? Nos, ez meg arra kellett, hogy szétvagdossa a karton kalapmását. Ez nagyon alkalmatlan, gyorsan meg kell szabadulni tőle, olyan gyorsan, hogy az ollóról el is feledkezünk. Egyébként ez az egyedüli, ami a gyilkos pár figyelmét elkerülte. No de, hol volt közben Arléna? Ez ismét teljesen világossá vált. Rosamund Darnley vagy Arléna Marshall közül az egyik a Pixi barlangban tartózkodott, ezt elárulta nekem az a parfüm, amelyet mindketten használtak. Az viszont biztos volt, hogy Rosamund Darnley nem járt ott, tehát csak Arléna lehetett, aki addig rejtőzött, amíg tiszta nem lett a levegő. Amikor Emily Brewster elevezett csónakján, Patrick lett a helyzet ura, és mi sem gátolta abban, hogy elkövesse a büntettet. Arléna Marshall meggyilkolása 3:45 után következett be, de az orvosi vizsgálat a tett elkövetésének csak a legkoraibb időpontját vette figyelembe. Hogy Arléna 3:45-kor már halott volt, azt nem orvos mondta a rendőrségnek, hanem mások mondták az orvosnak. Még két pontot kellett tisztázni. Linda Marshall tanúvallomása megadta Christine Redfern alibijét. Igen ám, de ez a vallomás Linda Marshall karórájától függött. Be kellett bizonyítanom, hogy Christine-nek 2:10 is nyílt lehetősége arra, hogy babráljon Linda órájával. A bizonyítás elég könnyen ment. Christine egyedül volt Linda szobájában a gyilkosság reggelén, meg azután volt még egy közvetett bizonyítékom is. Többen hallották, amikor Linda azt mondta, fél, hogy elkésik. De amikor leért, a hallban az óra csak 10:25 mutatott. A második alkalom szinte magától kínálkozott Christine-nek, mi sem volt könnyebb a számára, mint az órát visszaigazítani, mihelyt Linda megfordult, hogy fürödni induljon. Azután itt volt még a létra kérdése. Christine mindig azt hajtogatta, hogy szédül a magasban. Ezt a hazugságát is gondosan előkészítette. Megvolt már a mozaikom, minden rész gyönyörűen illeszkedett a helyére. Csak éppen szerencsétlenségemre nem volt döntő bizonyítékom. Minden csak a fejemben volt meg. Ekkor egy ötletem támadt. Valami olyan biztonság, olyan remeklés mutatkozott ebben a büntetben, hogy szinte biztosan tudtam, hogy Patrick Redfern meg fogja ismételni. A múlton kezdtem tűnődni. Volt valami halvány lehetősége annak, hogy nem ez volt Redfern első gyilkossága. Az igénybe vett módszer, a folytogatás összhangban volt Patrick természetével. Láthatóan félig élvezetből, félig haszonlesésből gyilkolt. Ha már gyilkolt, szinte biztos voltam benne, hogy régebben is ugyanezzel a módszerrel ölt. Megkértem Colgate felügyelőt, állítsa össze nekem azoknak a nőknek a listáját, akik szintén folytogatás áldozatai lettek. Örömmel töltött el az eredmény. Nellie Parsons halála, akit egy elhagyott bozótban találtak megfojtva, épp úgy lehetett Patrick Redfern tette, mint másé, azonban Ellis Carrigan halálában pontosan azt találtam meg, amit kerestem. Az eljárás lényegileg ugyanaz volt. Bűvészkedés az idővel. A gyilkosságot ugyanis nem a közhiedelem szerinti időpont előtt követték el, hanem később. A holttestet az értesülések szerint 4:45 fedezik fel. A férjnek egészen 4:25 pontos alibije van. Mi történt valójában? Azt mondták, hogy Edward Carrigan megérkezett a Fenyő Orom kávéházba, nem találta ott a feleségét, erre elhagyta a helyiséget és fel alá járkált. Valójában persze teljes erejéből a légyot helyére futott, megölte az asszonyt, aztán visszatért a kávéházba. Az a turistanő, aki a bűntényt jelentette, kitűnő hírnévnek örvendő fiatal hölgy volt, tornatanárnő egy közismert lányiskolában. Láthatóan semmi kapcsolata sem volt Edward Carrigannel. Jó darab utat kellett megtennie, hogy jelentse a halálesetet. A rendőrorvos csak 17:30 vizsgálta meg a tetemet. A halál beáltának időpontját ebben az esetben is vita nélkül fogadták el. Ekkor egy utolsó próbára készültem. Meg kellett tudnom pontosan, hogy Mrs. Redfern hazudott-e. Megrendeztem ezt a kis kirándulásunkat Dartmoorba. Ha valaki nagy magasságban szédül, a soha sem érzi jól magát, ha folyóvíz felett vezető keskeny hídon kell átmennie. Miss Brewster, aki valóban szédült, meg is tántorodott, de Christine Redfern nem törődő módon, aggodalom nélkül futott át a hídon. Az egész kísérlet nem volt nagyon lényeges vagy jelentős, de bizonyos szempontból mégis határozott eredménnyel járt. Ha Christine csak egy felesleges hazugságot is mondott, akkor fennáll annak a valószínűsége, hogy másban is hazudott. Közben Colgate is megmutatta a fényképeket a Surrey rendőrségen, és felismerték rajta Redfernéket. A továbbiakban úgy játszottam, hogy lehetőleg nyerjek. Miután Patrick Redfernt előbb hamis biztonságba ringattam, utána minden erőmmel rávetettem magamat, és minden tőlem telhetőt elkövettem, hogy elveszítessem vele önuralmát. Mikor látta, hogy Carrigannel való azonossága kiderült, teljesen elvesztette a fejét. Hercule Poirot úgy simogatta végig a nyakát, mint aki valami jelentős élményre emlékezik. Amit tettem, mondta nyomatékosan, rendkívül veszélyes volt, de nem sajnálom. Sikerült, nem hiába szenvedtem. Egy pillanatig csend volt. Azután Mrs. Gardiner mélyet sóhajtott.
Na hát, Monsieur Poirot,
mondta, ez igazán csodálatos volt, hogy ilyen részletesen elmondta nekünk, hogy miképpen éri el ezeket a ragyogó eredményeket. Amit mondott, az minden ízében olyan lenyűgöző volt, mintha a kriminológia köréből hallottunk volna előadást. Sőt, merem mondani, hogy ez volt aztán az igazi előadás a kriminológia köréből. És ha elgondolom, hogy az én bíborfonalamnak és annak a napfürdős beszélgetésnek még köze is volt az egészhez, hát ettől olyan izgatott leszek, hogy szólni sem tudok. És nem kételkedem abban, hogy Mr. Gardiner ugyanígy érez, nem, Adele? Igen, édesem, mondta Mr. Gardiner. Mr. Gardiner is segítségemre volt, mondta Hercule Poirot. Szükségem volt egy értelmes ember véleményére Mrs. Marshallról. Megkérdeztem Mr. Gardinert, mit gondol felőle.
Csak ugyan,
mondta Mrs. Gardiner.
És mit mondtál róla, Adele?
Mr. Gardiner köhécselt.
Édesem, mondta, hiszen tudod, hogy sohasem voltam valami nagy véleménnyel Mrs. Marshallról.
Minden férj ezt mondja a feleségének, mondta Mrs. Gardiner. És ha engem kérdeznek, hát még Monsieur Poirot is elnéző iránta egy árnyalatnyit, mert hogy a körülmények természetes áldozatának meg effélének nevezi. Az ugyan igaz, hogy egyáltalán nem volt kultúrált nő, és mivel, hogy Marshall kapitány nincs velünk, hát azt sem átallom kimondani, hogy én mindig egy kicsit butácskának is tartottam. Mondtam is, Mr. Gardinernek, nem, Adele?
Igen, édesem, mondta Mr. Gardiner. Linda Marshall együtt üldögélt Hercule Poirot-val a sirályöbölben.
Persze, hogy örülök, hogy végül is nem haltam meg, mondta. De azért, Monsieur Poirot, mégiscsak olyan, mintha én öltem volna meg Arlénát, nem? Hiszen az volt a szándékom.
Egyáltalán nem olyan, mondta energikusan Poirot. Az ölés szándéka és a tényleges gyilkosság két különböző dolog. Ha a hálószobájában egy kis viasz figura helyett a mostoha anyja hevert volna összekötözve és tehetetlenül kiszolgáltatva, a maga kezében pedig tör van és nem gombos tű, akkor bizony nem döfte volna a szívébe. Valami a lelke legmélyén azt mondta volna, nem. Velem is így van ez. Valami ostoba ember kihoz a sodromból. Azt mondom, szeretném megrugdosni. Helyette az asztalt rugom meg. Azt mondom, ez az asztal, az az ostoba fickó, most így büntetem meg. És aztán, ha nem fáj túlságosan a lábam utána, hát sokkal jobban érzem magam, és az asztalnak sem ártottam. De ha a hülye maga volna ott, azt bizony nem rugnám meg. Viasz figurákat csinálni és keresztül szurkálni őket tűvel, hát ez bizony buta dolog is, meg gyerekes is, ez igaz, de van valami haszna. Kivonta magából a gyűlöletet, és belesűrítette abba a kis figurába. Így aztán a tű és a tűz, ha nem is a mostuha anyját, de az iránta érzett gyűlöletet minden esetre elpusztította. Utána, még mielőtt a haláláról hallott volna, megtisztultnak érezte magát, nem? Könnyebbnek is, boldogabbnak is. Linda bólintott. Honnan tudta? Kérdezte. Valóban, pontosan ezt éreztem.
Akkor többet meg ne halljam azokat a csacsiságokat, amiket az előbb mondott.
Elég, ha megfogadja, hogy a következő mostoha anyját nem fogja gyűlölni.
Azt gondolja, hogy lesz következő? Kérdezte Linda megrettenve. Ja, igen, értem. Rosemundra gondol. Ellene nincs kifogásom. Egy percig habozott, mielőtt kimondta. Ő olyan értelmes.
Poirot ugyan nem ezzel a jelzővel jellemezte volna Rosemund Dunleyt, de nyomban kapcsolt, hogy Linda szemében ez a legnagyobb elismerés.
Rosemund, mondta Kenneth Marshall, honnan vette a fejébe azt a gondolatot, hogy én öltem meg Arlénát?
Rosemund restelkedve nézett rá. Rémbuta voltam, mondta.
Persze, hogy az volt.
Igen, de maga Ken, maga meg egy olyan csuda bogár. Sohasem tudtam, milyen érzések kötik igazában Arlénához. Nem tudtam, vajon elfogadja olyannak, mint amilyen valójában volt, és csak nagyon rendes hozzá, vagy pedig, hogy vakon megbízik benne. És arra gondoltam, hogy ha ez utóbbi az igazság, és aztán váratlanul rájön arra, hogy Arléna becsapja, akkor talán megőrül a dütől. Hallottam egyet mást magáról, hogy mindig nagyon csendes, de néha aztán rettenetes is tud lenni.
És ezért azt hitte, hogy én csak úgy torkon ragadtam Arlénát, és addig nyomorgattam, amíg ki nem szállt belőle a lélek.
Hát igen, tulajdonképpen pontosan ezt hittem. Meg aztán az alibije is bizonytalan volt egy kicsit. Akkor határoztam el hirtelen, hogy segítségére sietek, és kitaláltam azt a buta kis történetet arról, hogy láttam, amikor gépelt a szobájában. És amikor aztán azt hallottam, hogy maga is látta, amikor benéztem, no, akkor már nem is kételkedtem abban, hogy maga a tettes. Ezen és Linda furcsa viselkedésén múlott minden. Kenneth Marshall sóhajtott.
Hát nem érti, hogy én meg csak azért mondtam, hogy láttam magát a tükörben, hogy hitelessé tegyem a maga történetét. Úgy gondoltam, nagy szüksége volt arra, hogy megerősítsék.
Rosemund csak rábámult a férfira. Csak nem akarja azt mondani, hogy azt hitte, én öltem meg a feleségét?
Kenneth Marshall nyugtalanul izgett mozgott.
A csodába is, Rosemund, mormogta. Hát nem emlékszik már rá, hogy egyszer majdnem megölt egy fiút amiatt a kutya miatt? Hogy rácsimpaszkodott a torkára, és le nem ment róla?
De hát az évekkel ezelőtt volt.
Igen, tudom. Ugyan mi okom lett volna megölni Arlénát? Kérdezte Rosemund élesen.
Marshall tekintete ide-oda járt. Megint mormogott valamit.
Ken, hát én ilyen öntelt embert még nem láttam. Csak ugyan azt hitte, hogy Arlénát a maga iránt érzett szimpátiából öltem meg? Vagy azt hitte, azért öltem meg, mert nekem nem volt magára szükségem?
Azt nem hittem, mondta Kenneth Marshall méltatlankodó hangon.
De emlékszik még arra, hogy mit is mondott azon a napon Lindáról is, meg más egyébről, és úgy tűnt, hogy magának fontos az, mi van velem.
Ez mindig is fontos volt nekem, mondta Rosemund.
Tudom, elhiszem.
Tudja, Rosemund, rendszerint nem találom meg a megfelelő szavakat, nem is kenyerem a beszéd. Egy valamit azonban tisztázni akarok. Arléna nem sokat jelentett a számomra, csak eleinte egy keveset, de aztán idegörlő volt vele az élet. Sőt, igazában maga a pokol. De azért mégis nagyon sajnáltam azt az asszonyt.
Olyan buta volt. A férfiak őrültje. Nem tehetett róla, és mindig becsapták, és méltatlanul bántak vele. Egyszerűen azt éreztem, hogy én nem lehetek az, aki a végső csapást mérem rá. Végtére is elvettem, és az én feladatom volt, hogy tőlem telhetően gondját viseljem. Azt hiszem, Arléna tudta ezt, és hálás is volt érte. Igazában Arléna nagyon szánalomra méltó teremtés volt.
Rendben van, Ken, mondta Rosemund gyengéden. Most már értem.
Kenneth Marshall gondosan megtömkötte a pipáját, anélkül, hogy a lányra nézett volna.
Maga, mormolta, nagyon könnyen megérti a dolgokat, Rosemund.
Rosemund gúnyos szája alig észrevehető mosolyra görbült. Most akarja megkérni a kezemet, Ken? Vagy az a szándéka, hogy még vár 6 hónapot?
Kenneth Marshall kiejtette a pipát a szájából. Össze is tört odalent a sziklákon.
A fene egye meg, mondta. Ez már a második pipa, ami itt megy tönkre. És harmadik már nincs is nálam.
Honnan a pokolból tudja, hogy arra gondoltam, hogy éppen 6 hónapot illik várni?
Onnan, hogy az illem 6 hónapot ír elő. De jobban szeretném, ha valamire már most elszánná magát. Mert lehet, hogy a közbülső hónapokban esetleg valamilyen más üldözött nő szemére bukkan, és a szokásos lovagias módján ismét a megmentésére siet.
Marshall nevetett.
Ezúttal maga lesz az üldözött nő személy, Rosemund. Lemond arról az átkozott ruhaszalonjáról, és vidéken fogunk lakni.
Hát nem tudja, hogy az üzletem nagyon szépen jövedelmez? Nem érti, hogy az én üzletem, hogy én alapítottam, én fejlesztettem, hogy büszke vagyok rá? Míg nem által idejönni és azt mondani, mondd le az egészről, édesem.
Igenis, nem átallok.
És azt képzeli maga annyira fontos nekem, hogy meg is teszem?
Ha nem volnék annyira fontos, mondta Kenneth Marshall, nem is kéne nekem, Rosemond.
Ó, drágám, mondta a lány lágyan, egész életemben egyebet sem akartam, csak hogy vidéken élhessek magával. És most végre megvalósul.